Kapisztrán Szent János. Kapisztránói, vagy röviden Kapisztrán Szent János, nevét Kapesztránóról, a Dél-Itáliában fekvő szülőhelyéről kapta. Apja német zsoldos kapitány volt, akit korán, 6 éves korában elveszített. Atyának halála és várok felégetése az ő szeme láttára történt. A tehetséges fiú a perugiai egyetemen egyházi és jogi doktorátus szerzett, és bírói pályán helyezkedett el. Gyorsan elég magasra jut, a nápolyi kormányzóság legfőbb bíróságának az elnöke lesz. De hamarosan, egy különös eset miatt búcsút mond a bírói pályának. Az történt ugyanis, hogy főurak összeesküvés szőttek a király ellen, de az kipattant, és ügyük bíróság elé került. Ő, mint bíró, az egyik vádlottat bűnösnek találván halálra ítélte. A halálra ítélt fia is vád alá került, de ártatlansága bebizonyosodott, így felmentette. A király azonban meg akarta félemlíteni alattvalóit, ezért megparancsolta, hogy a fiú fölött is mondják ki a halálos ítéletet. Ő majd, az apa kivégzése után, a bitó alatt kegyelmet fog neki adni. Kapisztrán tehát megváltoztatta az ítéletet. Az ítélet kihirdetésekor a fiú azonban holtan rogyott össze. Kapisztránt annyira megrázta ez az eset, hogy lemondott tisztségéről. Talán ennek az élményének is következménye, hogy végig élete folyamán valahányszor meghallotta, hogy valakit igazságtanul üldöznek vagy zsarolnak, az illetőnek rögtön a védelmére kelt. Felkereste még a fejedelmeket is, hogy az igazságtalanságra orvoslást találjon. Beszédeiben gyakran buzdította az embereket, hogy uraik jogos követeléseit ne tagadják meg. Viszont az urakat is sürgette, hogy alattvalóikkal bánjanak úgy, mint Isten teremtményeivel. Döntő fordulatot egy háború hoz az életében. Börtönbe kerül, egy magas toronyba zárják, ahol hónapokig elmélkedhet a világi élet forgandóságáról és hiúságáról. Végül próbál megszökni. A takarójából és ruhájából készített kötél azonban elszakadt, és ő a mélybe zuhant. Lába eltörik, a bilincscsörgésre elfogják, és a torony aljába zárják. Derekánál fogva a falhoz láncolták úgy, hogy napokig törött lábán kellett állnia, lábszára közepéig érő vízben. Ő maga meséli el, hogy mi történt ezután. Ilyen állapotban a 3. éjjelen a természet nem tudott tovább ellenállni, és elaludtam. Alvás közben nagy zajt hallottam, amely felébresztett, és láttam a napsugarát, amely a torony egész belsejét megvilágítottam. Felemelem a fejemet, hogy Istennek hálát adjak, hát egy szerzetes látok magam fölött, akinek lábai át vannak lyukasztva. Felemeltem a karomat, hogy megragadjam, de hirtelen eltűnt. Amikor lehajtottam a fejemet, kopasznak találtam, miként most is látod. Korábban igen büszke volt szép hosszú hajára, semmi pénzét sem vágatta volna le. Később rájöttem, írja tovább, hogy az eltűnt szerzetes nem volt más, mint a mi atyánk, Szent Ferenc. Ebből megértettem Isten akaratát, hogy a világot elhagyjam, és neki szolgáljak. Felbontva eljegyzését az akkor induló szigorúbb, úgynevezett obszerváns ferences rendbe lépett. 30 éves ekkor, és életében még egyetlen egyszer sem áldozott. Amikor felöltöttem a csuhát, minden józan polgár csodálkozott a városban, mert rossz ember voltam, írja korábbi életéről. Ezt elég különös módon kellett a város tudomására hozni, amelynek előtte rövid ideig a kormányzója is volt. A Korostól előjárója, a Guardian ismerte korábbi életét. Kétséges lehetett a szemében, hogy ez az ember komolyan gondolja-e a felvételt, leszámolt-e már korábbi életének a bűneivel. Ezért az volt a felvétel feltétele, hogy egy püspök süvegszerű csákóra írja fel életének a bűneit, tegye fel a fejére, és háttal ülve egy szamár hátán járja keresztül kasszúra várost. Teljesítette a próbát. A teológiát egy szent életű rendtársánál, Szénai Bernardinnál tanulja, akinek szenti avatásában később ő maga is közreműködött. 34 éves, amikor pappá szentelik. Hasonló szerepet tölt be rendjének történelmében, mint Nagy Szent Teréz és Keresztes Szent János a kármelita rendben. Ő alkotta meg a ferences rend szigorúbb ágának, az obszervánsoknak a szabályzatát. Számtalan kolostort alapított és reformált meg. Kiemelkedően képzett jogtudós volt. 19 kötetnyi írása maradt fenn, amelyekben főleg korának zavarkeltő kérdéseit igyekezett tisztázni. Nagy tudása és életszentsége miatt több alkalommal rendkívüli inkvizítornak is kinevezik, és mint ilyen, sok ember katolikus hitre való visszatérítését érte el. Rendkívüli szellemi képességei miatt a gőg gyakran megkörnyékezte. Szigorú életmóddal, önostorozással igyekezett leküzdeni magában. Saját maga így ír erről. Én büszkébb vagyok a sátánnál, de mióta ferencrendi testvér lettem, iparkodtam megfékezni magamat. Tudjuk, gyakran napi többszöri önostorozással. Büszkeségének megfékezésében bizonyára segítette a felebaráti szeretet gyakorlása is. Betegeket látogat és ápol. Életrajzírói szerint ez volt élete végéig legkedvesebb tevékenysége. Legyőzte magában az undort és az irtózás érzését. Társai gyakran megilletődve és szégyenkezve álltak mögötte, amikor látták, hogy milyen magától értetődő természetességgel lát el olyan eseteket, amelyekre ők rátekinteni sem tudtak. Igazán elemében a szószéken volt. Egész Európában keresett bűnbánati szónok, akinek néha 3 órás beszédeit volt, hogy egyszerre 125 ezer ember is hallgatta. Külön testőrök óvták, hogy a tömeg agyon ne nyomja. Tolmácsok hada kísérte, akik latin nyelvű beszédeit a népnyelvére fordították. Volt eset, hogy egy vár több pontjáról is beszéltek egyszerre, így oldották meg a hangosítás problémáját korú színvonalán. Szónoki minőségében került Magyarországra is, ahová a magyar rendek már 1452-ben hivatalosan meghívták. Nem csak a jogban, és teológiában volt jártas, hanem politikai éleslátással felismerte, és már Magyarországra jövetele előtt német földön is hirdette, hogy Európa és a kereszténység jövője Magyarország megsegítésén múlik. 1455-ben Magyarországra érkezve a telet Hunyadi Jánossal, akivel bensőséges barátságot kötött, Erdélyben tölti, ahol az ortodoxok és a husziták térítésén fáradozik. A nép nem csak prédikációit hallgatta, hanem csodálatos, gyógyító erejét is felfedezte. Alig van olyan szent, akinek még az életében oly sok csodájáról készült volna jegyzőkönyvszerű feljegyzés, mint az ő csodáiról. Ő azonban e csodákat nem saját magának tulajdonította, hanem mesterének és barátjának, Szénai Szent Bernardinnak, akinek erekjéit magával hordta, és ezeket helyezte a betegekre, akik meggyógyultak. A gyógyulásukat mindig Bernardin javára írtam. Egy párizsi kódex közel 2000 ilyen gyógyulás sorol fel, hely, személy, dátum és tanúk adataival. Már itt van Magyarországon, amikor a spanyol származású harmadik Kallisztus pápa, aki trónra lépésekor megesküdött, hogy kiűzi a törököt Európából, keresztes hadjárat szervezésével bízza meg. A nemesség körében Hunyadin kívül nem volt senki, aki átlátta volna a helyzet komolyságát. Kapisztrán a pápai követtől, Kárvajá bíborostól február 15-én a budavári templomban kapta meg a pápai megbízó levelet. Márciusban összehívták az országgyűlést, de a rendek csak április folyamán mozdultak meg, amikor híre jött, hogy a szultán Nándorfehérvár felé közeledik. Kapisztrán maga is járni kezdte az országot. Gyújtó beszédeivel 60 000 sereget gyűjt, és magára vállalja még a mindenfelül összesereglett, talán a rablás és zsákmány reménye miatt is keresztesnek álló, fegyelmezetlen népség kiképzését, rendhez szoktatását is. A rendelkezésére álló néhány nap alatt úgy átgyúrta őket, hogy minden szavára, minden mozdulatára éberen figyeltek. Táborba gyűlt kereszteseket ilyen szavakkal buzdította. Ne nyújtsátok ki kezeteket rablott jószág után, hanem szálljatok szembe Krisztus keresztjének ellenségeivel. Őzzétek el őket, ne engedjétek, hogy a kereszténységet legyűrjék. Könnyen legyőznek minket, ha csak zsákmány után járunk. Levernek minket a törökök, ha zsákmányért üldözzük őket. Harcoljatok vitézül Krisztusért, és meglátjátok, hogy Isten áldása lesz rajtatok. Ha őket legyőzzük, mindaz, amit ellenünk idehordtak, a birtokunkba kerül. Legyetek bátrak a harcban, küzdjetek meg az ősi kígyóval, és megnyeritek az örök boldogságot. Gyónjátok meg bűneiteket, és a római pápa teljes búcsúban részesít titeket. Ó fiaim, ó legkedvesebb magyarjaim, ó ti szegények, fel a csatára a török ellen! Harcba is ő vezeti őket. Mikor a török Szent Magdolna vigiliájának az estén már harmadszor is benyomul a vár külső udvarában, a vár védője, Szilágyi Mihály kétségbeesik, és előkészületeket tesz a vár kiürítésére. Kapisztrán ekkor új kereszteseket hoz a várba, és megfordítják a harc kimenetelét. Elmenekül a vár alól az utolsó török is. A támadás meghiúsul, de Nándorfehérvár még nem szabadul fel, mert a török sereg nagyobbik része eddig még be sem avatkozott a harcba. A végső győzelmet is az ő keresztesei hozzák meg. Igaz, fegyelmezetlenségükkel az előző napon aratott diadalittasságokkal indul a harc. Átszögnek a száván, és nyilakkal támadták a török lovasságot. Kapisztrán attól tart, hogy meggondolatlanságukkal kockára teszik a tegnapi eredményt. Ezért próbálja őket visszahívni kiabálással, integetéssel, de hiába. Ekkor csónakba száll, és utánuk megy. Azok hozzáfutnak, és kérik, hogy vezesse őket harcba. Már nem lehet tétovázni, mert csata alakult ki, és ő hirtelen határoz. Így kiált fel. Ki a kezdetet adta, a befejezést is meg fogja adni. Ez a győzelemnek a ma nagy napja, amelyet vártunk. Menjünk ellenük! A keresztesek legázolták a török hadállás balszárnyát, elfoglalták az ágyútelepeket. Visszaverésükre maga a szultán Mohamed vezeti testőreit ellenük, de Hunyadi is a keresztesek segítségére jön. A törökök háromszor tettek kísérletet a támadás megállítására. Kapisztrán azonban lángoló arccal siet előre, s amikor óvatosságra intik, így kiált föl. Aki fél, meneküljön. Én 40 évig szomjaztam, vártam és kerestem ezt az alkalmat. A szultán maga is harcol, de a keresztesekkel szemben nem tudnak ellenállni. Elesnek legkedveltebb vezérei, elhull a janicsárok színejava, maga a szultán is sebet kap, és katonái félholtan viszik magukkal. A csata kimenetelét ismerjük, hatását is. A nándorfehérvári diadal 70 évre távol tartotta hazánktól a törököt. Nem csoda, hiszen szent küzdött a seregek élén. Az elkövetkező években, a Hunyadiak halála után megfogyatkozott a szentség hazánkban, és eluralkodtak a bűnök és a bűnösök mindenfelé. Ezért következett be Mohács, és amik utána jöttek. Amikor a nándorfehérvári diadal híre Rómába ért, a pápa örök emlékezetül elrendelte urunk színeváltozása ünnepét augusztus 6-ára, és szokássá tette a déli harangszót. Kapisztrán Szent Jánost a magyar nép saját szentjének tekinti, hiszen nem csak a nándorfehérvári diadal egyik vezér alakja, hanem életét is Magyarországon fejezte be. Nagy bánatára nem csatában, hanem ágyban, betegségtől elgyengülve halt meg, néhány héttel a nándorfehérvári győzelem után. Küzdelmes életét befejezve, 1456. október 23-án nyílt meg számára a mennyei dicsőség. 1690-ben avatták szenté. Ünnepét 1890-ben vették fel az egyetemes római naptárba, március 28-ára. Mivel ez a nap legtöbbször nagyböjtre esik, 1969-ben az ünnepet áthelyezték halála napjára, október 23-ára. Halála után pontosan 500 év múlva e nap szintén dicsőségesen íródott be a magyar történelembe. A magyarság akkor is, 500 évvel azelőtt is bűnök, hazugságok és elnyomók ellen vívta szabadságharcát. Halálának és az általa kivívott nándorfehérvári diadalnak 550. és 1956. 50. évfordulóján is harcolnia kell a magyarságnak. De hogyan és ki ellen? Csak egy álnok és hazug miniszterelnök ellen? A nemzetközi pénzvilág zsoldjában álló bábok ellen? És hogyan? Úgy, hogy már a legegyszerűbb fegyverek, még a kasza és a cséphadaró sincs a nép kezében. Úgy, hogy már a nemzeti hadsereget is eltüntették, amelyik 1956-ban még jelentős szerepű volt. Még ennél is nagyobb a mai magyarság kiszolgáltatottsága. Mert Kapisztrán korában legalább látták, hogy hol az ellenség, és hogyan kell harcolni ellene. És az ő szájából hallották a keresztesek azt is, hogy ki a fő ellenség. Láttuk, így buzdította őket. Legyetek bátrak a harcban, küzdjetek meg az ősi kígyóval, és megnyeritek az örök boldogságot. Gyónjátok meg bűneiteket, és a római pápa teljes búcsúban részesítiteket. Kapisztrán tudta, és azok a keresztesek is tudták, hogy az igazi ellenség a török hódító mellett maga az ördög és a bukott Isten ellen lázadó angyalok serege. Tehát nem csak karddal, hanem lelki-szellemi fegyverekkel is harcolni kell. Vajon a ma elnyomott és sanyargatott magyarság tudja ezt? Vajon tudja-e, hogy magát kell előbb a harcra alkalmassá tennie, magából kell előbb az ellenséget kiűznie? Hogy például a mocskos trágár beszéddel, a káromkodásokkal kell szembeszállnia, amelyek saját életét szennyezik be. Hogy például le kell számolnunk a saját álnokságainkkal, hazugságainkkal is. Vajon a mai magyarság tudja-e, hogy nem lehetséges a győzelem, ha akarva akaratlanul, de az Isten ellenesek táborában van, vagy azt erősíti? Isten még a hűségeseket is megpróbálja, de a hitványakat, sőt már a langyosokat is, kiköpi a szájából. A mai szenvedés, a mai problémák nagyrészt az anyagi javakba való belekábulásunk következménye. Aki időt nyer, életet nyer. A lakosság átlagosan napi több mint 4 óra időt dob ki az életéből tévénézéssel. Ennyi életet vesztünk naponta idő elpocsékolás formájában. Meg nem született életekben is óriásiak a veszteségeink. Ne nyafogjunk hát, hogy az életünket rontják és pusztítják hitvány politikusok, mohó üzleti vadállatok. Söpörjünk a saját házunk előtt is. Ehhez kérjük Kapisztrán mellett égi édesanyánk segítségét. Ő, mint a Szent Család háziasszonya is, biztosan nagyon tisztán tartotta háztartását.